Szóval volt egy ilyen időszak, amíg nem nagyon tudtak róla, vagy nem nagyon foglalkoztak vele az elkereskedők. Mi nagyjából ekkor tájéken indítottuk az MPL-re való egyeztetést, hogy akkor foglaljanak állást, mert a rendeletek alapján rengeteg kérdés van. A március szerintem a teljes értékesítésünknek a munkájáról szólt, hogy jöttek a telefonok az ügyfelektől, hogy mit kell csinálni az MPL-re, mit kell csinálni. Szóval egy ilyen tanácsadó szolgáltató lettünk ebbe a történetbe. Hát hogy ez a logisztikai iparág, ez nem mondanám, hogy ez a unikornis és szivárvány mindig, mert minden nap oda kell figyelned, hogy mindent teljesíts határidőre, és egy kvázi egy percre sem lankadhat a fókuszod. Igen. Van egy hatalmas hektikum hónapon belül, éven belül, héten belül, de neked minden nap meg kell oldanod.
Ez a Minner Podcast. Hangot adunk az üzletnek. Azt keressük, hogy lehet jobban csinálni. Vállalkozás, lehetőségek, siker, motiváció, pénzügyek, gazdaság. Bizony, ez mind belefér. Minner Podcast.
Sziasztok! Ismét Cselekei Bálint a vendégem az iLogistics-től. Szia Bálint!
Szia Milán, sziasztok!
Természetesen logisztikáról, elkereskedelemről lesz szó, és ugye a futár szolgálatokkal kapcsolatos infokat fogunk most majd megosztani. Ugye az elmúlt időszakban azért az elkereskedelmet és a hazai piacot, és így egyébként Bálintékat is egészen biztosan érintette ugye az MPL, hogy ugye törvényileg kötelezővé tették azt, hogy a kereskedők bevezessék a webáruházukba, és ugye a futár szolgáltatásoknál feltüntessék. Erre ugye egyébként van minden cikk, hogy mikor kell, hogyan, meg hogy lehet alkalmazni, ezt majd olvassátok el, ezeket összegyűjtöttük. És én ezzel a témával is kezdeném Bálintnál, méghozzá te így elsőre milyen hatásokat vettél észre. Sőt, lehet, hogy először kezdjük az, hogy a hatás előtt, hogy egyébként a magára az iLogistics-nél, egy fulfillment cégnél mit jelent az, hogy a webáruházaknak kötelezővé vált az MPL, mit kellett csinálni egy webáruháznak nálatok?
Oké, itt a hatásnál akartam kérdezni, hogy még a bevezetés előtti hatásokra gondolsz, hogy az utánira, de szerintem kitérek mind a kettőre.
Jó, oké.
Ugye december 29-én hagyták jóvá ezt a rendeletet, hogy akkor kötelező ezt minden magyar webáruháznak, webshopnak feltüntetni az MPL-t, mint szállító céget a webáruházán. Azt mondja, hogy megfejelte ezt az MPL még egy kis kiigazítással, illetve hát ez a saját ASF függben jelent meg talán, hogy ugye ezt rögzített árakon is kell megtenni négy különböző vásárban. És akkor ez így kikerült a piacra. Viszont kevesen tudtak róla eleinte, de hát amikor december 29-én teszünk ki egy törvénymódosítást, vagy egy új rendeletet a két ünnep között, akkor talán nem csodáljuk, hogyha nem nézegeti minden nap óránként az ember a magyar közlönyt, és szúrja ezt ki. De aztán azért részben akár a mindennek is köszönhetően, meg ugye a piaci pletykák alapján eljutott a legtöbb kereskedőhez ez a hír. Bár még március végén is beszéltem olyan viszonylag nagy, a saját szegmensében piacvezető elkereskedővel, akinek egy újdonságként hatott ez a történet, és mondta, hogy kösz, hogy szóltál Bálint, akkor körüljárjuk a témát. Aha. Szóval volt egy ilyen időszak, amíg nem nagyon tudtak róla, vagy nem nagyon foglalkoztak vele az elkereskedők. Mi nagyjából ekkor tájéken indítottuk az MPL-re való egyeztetést, hogy akkor foglaljanak állást, mert a rendeletek alapján rengeteg kérdés van. Aztán megfejelték ezt egy e-commerce expós ügyvezető nyilatkozattal, ahol ki lett mondva, hogy aki fulfillmenten keresztül dolgozik az MPL-lel, arra egyáltalán nem vonatkozik az a négy ársáv, amit megjeleníthet, vagy meg kell jeleníteni, ők fel vannak mentve ez alól. Mi ennek alapvetően örültünk, meg a partnereink is. De aztán ezt módosították, utána már a fulfillmentre is vonatkozott, elhangzott olyan is, hogy pontosan annyiért kell megjeleníteniük, amennyire a fulfillment szolgáltatótól kaptuk, amin így álltunk, hogy értem, akkor 40 fajta szállítási módot kell, mert van 1 kilós küldeményár, 2, 3, 4, az üzemanyag ár, mivel változik minden hónapban, ezért minden hónapban cseréljük le az összeset, szóval ez így visszaküldött hozzájuk egy 30 újabb kérdést, akkor végül ezt elengedtük ezt az irányt, és aztán vége az lett, hogy kb. Ugyanaz vonatkozik a mi ügyfeleinkre is, mint a nem fulfillmenten dolgozó partnerekre, de hogy a lényeg az, hogy mi eljutottunk nagyjából március legvégére, tehát mondjuk 29-én kellett talán bevezetni, és akkor 28-án végleges volt nagyjából az állásfoglalásunk, és nem firtattuk tovább, mert ez így nagyjából átlátható és egyértelmű volt. De a március szerintem a teljes értékesítésünknek a munkájáról szólt, hogy jöttek a telefonok az ügyfelektől, hogy
mit kell csinálni
az MPL, mit kell. Szóval egy ilyen tanácsadó szolgáltató lettünk ebbe a történetbe.
Aha.
ez a megelőző történet. És aztán mi 3 vagy 4 körön hírlevélben kommunikáltunk is a partnereinknek, hogy akkor most kell regisztrálni, nem kell regisztrálni, mire készüljenek, hogy javasoljuk, mi a gondolatunk, mire kell felkészülniük.
Megjelenek.
És akkor, ha megengeded még, hogy ilyen hosszan válaszolva a kérdésedre kitérjek az utána jelentkező hatásról. Nem mindenki vezette be az NPA-t. Tehát sokan mondjuk ugyan rebelisen, és akár az egész nagy szereplők közül azt mondták, hogy csak azért se fogom én bevezetni az NPA-t, vagy akkor majd büntessenek meg még ennek a végén, vagy majd berakom csak az átviteli pontot, a society, én biztos nem fogok. Nagyon sok partnerünk úgy vezette be, hogy, meg hát nagyon sok webshop, hogy az ASF-ükben ez fel van tüntetve, ez a 4 ár, de kiegészítették a csomagolási díjjal, és akkor nem 990 forint, hanem 4000 forint, amiből az ASF-ből mondjuk ki van fejtve, hogy ebből amúgy csak 990 az NPA díja, a többi az valami egyéb. Ezt nagyon sok helyen láttam egyébként. De hogy nekünk, mint iLogistic, abból a szempontból nagy szerencsénk volt, hogy mi az NPA ellenőriben 1,5 évvel ezelőtt megcsináltuk már az API integrációt, le is szerződtük velük akkor. Tehát, hogy nagyon nem lettem volna egy olyan fulfillment szolgáltató, akinek a törvénymódosítás vagy a rendelet után időszakban kell elérni az MPL-nek az IT supportját, és egy integrációt fejleszteni.
Igen.
Tehát ez tök jó volt, hogy megvolt, és ez tök stabilan működött, tehát már több 10 000 csomagot feladtunk eddigre az MPL-lel, ami keresztül ment ezen az integráción, és azt kell mondjam, hogy ez ami tök jól működött, az IT oldal az nagyon szépen szuperált. És most már elég sok csomagunk van, tehát azért a rendelet meghozta a hatását, nagyjából meg 10-szereződött vagy 20-szorozódott a napi csomagszám, amit a MPL-re adunk föl. Még úgy is, hogy egy csomó partnerünk direkt azért drágán tette föl, direkt nem hívja fel rá a figyelmet, de sokan föltették úgy, ahogy elő van írva. Sok lett a volumen, és azt kell mondjam, hogy egyébként nem rossz a minőség egyáltalán a szolgáltatásnál. Kiegészítve azzal, hogy a futárcégek nem áprilisban bizonyítanak, hanem novemberben és decemberben.
Értem. De azért akkor mondhatjuk azt, hogy a ti mintátok alapján, ami egyébként elég nagy, mert ha jól tudom, egy évben most már bőven megvan az 1 millió csomag, ugye?
Hát bővent azért nagyon magabiztos lenne mondani, mert 1 024 000 volt az előző évben, de egyébként ez is olyan, tehát hogy most pont nemrég voltam egy előadáson, ahol így nagyjából megkaptam azt az adatot, amire így én is gondoltam, hogy körülbelül a teljes magyar elkereskedelmi szektorban, vagy a belföldön kézbesített csomagszám, a küldeményszám az a 100 millió darab egy évben, vagy ez a 2023-as. És azért tökre büszke vagyok, hogy 1% az már mi vagyunk ebből, és hogy konkrétan az összesnek az 1%-át azt a mi kollégáink a kétkezi munkájukkal csomagolták be. De kis visszatekintés.
És annak egy kis szeletét ugye a Minner is, mert majd a videót nézzétek meg, ahogy csomagoltunk, szóval ehhez hozzájárultunk is.
Igen, nem is olyan kis szeletét, de azóta is visszajárnak Minnernék hozzá.
És akkor az 1% azért az elég nagy ahhoz, hogy mondjuk a ti mintátokon lássuk, hogy ha itt nőtt az MPLS csomagok száma, akkor valószínűsíthető, hogy mindenhol máshol azért ez megugrott, meg ugye most ez elég elvetemült gondolat, de ugye az, aki már nálatok ott van fulfillmentbe, neki egyébként a megrendelés száma is egyébként sokkal nagyobb átlagba. Tudom persze az erős kijelentés, de hogy az már tudod sokkal... Fogalmazok úgy, hogy, és az nem azt jelenti, hogyha nem vagy fulfillment, akkor nem vagy tudatos webshopos, de hogy aki már fulfillmentet választ, ő egy tudató, az elkereskedőként egy olyan tudatossági szinten van, hogy ezt meglépte.
Hát valamennyire igen, de azért körülmények is befolyásolják, hogy meg tudja elítni egyáltalán valaki, meg néha fulfillment szolgáltató is mond nemet, de mondjuk tehát a méretre nem kanyarodnék rá, mert vannak egészen pici ügyfeleink, ilyen havi 3-4 csomagos ügyfeleink is vannak, és vannak havi, nem tudom, 10 000 csomagos ügyfeleink is. Tehát, hogy itt ez nagy a szórás a méret vonatkozásában, de nem is biztos, hogy ezen múlik, hogy mennyit adnak fel MPL-lel. És ez akkor egyszerűen mondjuk... bejött a képbe, és ha a fix átvételi pontos megoldást, a postapontokat nézzük, akkor sokan mondjuk csak azért fogják választani az MPL-t, mert az van éppen a legközelebb.
Igen.
Meg van egy érdekes dolog egyébként ebben, hogy ugye gondolkoztunk mi azon, hogy az MPL-nek hol van igazán relevanciája, most egy kicsit kitekintve a többi futárcégre is. Mi ugye, hát nem titok, meg tán nem is meglepő annyira, de GLS-sel dolgozunk azért a legtöbb esetben, és ugye most már a GLS, én azt szeretem a GLS-ben mondjuk az elmúlt két évben, hogy előtte ők nagyon nagy királyok voltak ASUS szállításban. De ha külföldre akarták küldeni, akkor mondjuk lehet, hogy egy pakettát választottál, vagy egy fürgefutárt alias paktikot. Hogyha csomagpontra vagy automatára akarták küldeni, akkor a Foxpost egyértelműen. Hogyha nagy csomagot akartál feladni, akkor mondjuk lehet, hogy egy Gebrüdervice használtál. Uh-huh. És a GLS ma ott tart, hogy mindegyikre, hogyha házhoz, akkor alapvetően GLS hozza kb. A legjobb minőségi szolgáltatást. Uh-huh. Hogyha külföld, akkor nagyon-nagyon jó diakon tudsz már a GLS-sel dolgozni a környező országokba. Hogyha az a kérdés, hogy kinek van a legtöbb csomagautomatája, akkor a válasz az, hogy GLS. Függetlenül attól, hogy még szerintem egyébként vásárlók fejbismertségben a Foxpost vezet, még azért a piros automatákat jobban preferálják, de nagyon-nagyon sok mindenre hozott megoldást a GLS. És ugye visszakanyarod az eredeti kérdés, hogy hol van relevanciája az MPL-nek, hogyha túl jutunk azon a mondjuk, hogy természetes sértettsége, hogy nekem ne akarják megmondani, hogy kivel szállítsak, és amúgy, és miért csinálok ilyet Magyarországon. Tehát, hogyha ezen túllépünk, és a racionális vállalkozói énünket előtérbe helyezve, mondjuk elgondolkodunk, hogy na jó, de akkor ha már muszáj, akkor milyen plusz tud hozni, akkor az egyik érdekessége az a postapont.
Ez egy?
Van egy nagyon nagy partnerpont hálózat, és hogyha a fix átviteli pontok hálózatát nézzük, akkor ők vezetnek, leginkább ugye a posták miatt, de van egyébként nagyjából 500 automatájuk is, és vannak ugye ilyen partnerpontos átviteli pontjaik is. Tehát nagy a lefedettségük. Ez magában azért egy USP-nek tekinthető. És ami nagyon érdekes volt, hogy az olyan webshopoknál nagyon magas arányt képviselnek a szállításokban, akiknek a célközönsége nem a 20 éves fiatalok, vagy akár még fiatalabbak, hanem az idősebb generáció.
Tehát például 50 felettire gondolsz.
Igen, abszolút. Tehát akik mondjuk lehet, hogy most járnak postára. Például nálunk van, illetve hát ügyfelünk a modellfutár, és itt most nem csinos hostessekre és lányokra gondolok, mert volt már ilyen is, aki ezt gondolt első körben, hanem főleg automodellekre és repülőkre, hajókra, várakra. De hogy ez egy olyan hobbi, ami egy ilyen nyugis hobbi, ahol ragaszgatsz, festegetsz, kis mini ecsettel, és azért elég sok az idős vásárló. Uh-huh. És náluk a rendelet előtt is bent volt az MPL, de kifejezetten amiatt, hogy a postapontra szállítás az meglegyen, mint opció feleltetve vagy adva, és akkor is, és azóta is ez egy viszonylag magas százalékot tesz ki a teljes volumenből. Egyszerűen azért, mert az idősebb generációnál az egy népszerű választás, hogy a postán veszik át a csomagot. Szóval van relevancia abszolút az MPL-nek ilyen tekintetben is, és tényleg, ahogy mondtam, most így április van ugyan, de nem látjuk azt, hogy nagyon összedőlt volna, vagy rosszul szolgáltatna, tehát hogy hiába növekedett most vélhetően meg jelentősen a volumenjük, alapvetően stabilnak látjuk jelenleg a szolgáltatást.
Mondjuk olyanból láthatjuk még a minőséget, hogy mennyi, nem tudom, visszajött csomag van, mert gondolom ilyenkor megint hozzátok jön be fulfillment céghez az, hogyha mondjuk egy valaki nem vette át a csomagot, vagy ilyesmi történt.
Valamivel magasabb egyébként az át nem vett csomagoknak az aránya az MPL-nél, de ez egyébként annak is lehet a következménye, hogy ők extrém rövid ideig tartják az automatájukban a uh-huh. csomagokat, tehát azt hiszem, hogy náluk, de lehet, hogy ez a mi szerződésünk, nem tudom, hogy az ASZ függőben is így van-e, de hogy 3 munkanapig van az automatába tartva. Igaz, utána leteszik a legközelebbi postán, és ott még át tudod venni, de még egyelőre mi azt látjuk ezért, vagy más okok miatt, hogy azért magasabb általánosságban az át nem vett csomagok aránya az MPL-nél, mint mondjuk egy GLS-es szállítási mód esetén. És aztán ez megint az, vagy megint a fő kérdés az, hogy melyik hónapról beszélünk, tehát hogy ha tudja csinálni, vagy tudja biztosítani az MPL és a másnapi szállítás garantált a csomagok 99,9%-ánál, akkor nem indokolt egyébként, hogy sokkal magasabb legyen az át nem vett arány, még azért az üzeneteknek a gyakorisága, a formája, a futároknak az agilitása és motiváltsága, ezek mind beleszámítanak. Szerintem ezek együttesen adja ki azt, hogy most is ez egy kicsit rosszabb az át nem vett csomagok aránya.
És mit gondolsz, hogy az MPL-nek a bevezetése milyen hatással van az árakra? Vagy pont az a dac, hogy a piaci szereplők jó része nem akarja bevezetni, vagy nem akarta ezt az egészet, ez megerősítette igazából a többi futárcéget. Ezt hogy látod?
Én azt gondolom, hogy a többi futárcégnek ez így is úgy is rossz jelenleg. Uh-huh. Tehát, hogy ahogy látjuk, hogy megnövekedett nálunk a volumen, az a volumen az mástól. Uh-huh. tűnt el jellemzően, nem pont annyival lett több rendelése a webáruházaknak. Uh-huh. Tehát, hogy itt ezt nem erősíti meg a többi futárcéget, itt a többi futárcég azt gondolom, hogy jogosan méltatlankodik, hogy egy piaci versenyben egy ilyen rendelet után mi lesz a következő rendelet, és mikre kell felkészülni. Tehát ha én nekem konkurensemnél mondjuk bevezetnék azt, hogy kötelező az XY-nál mondjuk fulfillmentet végeztetni, akkor valószínűleg nem örülnék neki. Uh-huh. Ennek ők se örülnek. És a volumen kiesés sem a legfeltétlenül legoptimálisabb időpontban történik, uh-huh. amikor amúgy is azért van egy visszaesés az elkereskedelmi forgalomban. Talán most már inkább újra kezd növekedni a volumen, de semmiképpen nem ideális. Vagy nem tudom, ez lehet-e valamikor egyáltalán ideális. Uh-huh. Szóval ez a többi futárcének rosszat tesz jelenleg, hogy magasan árazzák az MPL-t a webshopok a szabály ellenére. Az, hogy az MPL reputációjának mit tesz, nem feltétlenül jelent rosszat, mert szem választja ki a vásárló. Majd az jelent rosszat, ha történik ilyen, hogyha mondjuk egy november-decemberben nem bírják a volument. Aha. Na és erre viszont már reagáltak a futárcégek, mert hogy ezt nem szeretnék. Tehát ugye a GLS-nek volt egy ugye ASF módosítása, amit hát most ebben nem látok egyébként bele, de én azt gondolnám, hogy részben erre reagálva készült. Ugye nem tudom, hogy erre mennyire volt már akár kommunikáció mindenen is, de hogy a GLS egy olyan ASF módosítást csinált, aminek egyébként nagyjából a lényege az, hogy ők mondhatnak nemet szerződésre, és mondhatnak nemet csomagra, hogyha valaki azt csinálja mondjuk, hogy egész évben más futárcégekkel adja fel a csomagjait, vagy a javarészét, és amikor az a cég mondjuk nem bírja a kapacitás szinten a volument, amit megkap, akkor gyorsan ezt lenulláz, és akkor mindent rátesz a GLS-re, mert hogy nagy a rugalmasság a GLS-nél, és nagyon sok uh-huh. eszközhöz tudnak nyúlni, hogyha arról van szó, hogy már pedig ki kell venni másnapra minden csomagnak Black Friday utáni hétfőn is, illetve kedden. Van az a szint, amit nem tudnak.
Persze.
Szóval, hogy ez egy jogos félelem az ő részükről, hogy adott esetben, aki most kötelezőből a forgalmának egy jó részét átteszi az MPR-re, hogyha tényleg mondjuk nem mennek ki a csomag időbe, vagy bármely más szolgáltatóra is igaz ez, akkor nem akarja, hogy csak az utolsó két hónapban uh-huh. megkapja mondjuk a 20-szorosát a korábbi volumenek.
És mit gondolsz, hogy vajon elindult-e a futárcégeknél az, hogy pont az MPL ügy miatt most úgy érzik az elkereskedők, hogy egy kicsit ők is diktálhatnak, és ők kicsit akár mondjuk a GLS akar egy áremelést, de bármelyik másik futárcég is, akkor abban, nem tudom, most így alkupozícióban lehetnek az MPL miatt.
Én ezt nem érzem annyira. Hmm. Tehát, hogy eddig is megvolt a lehetőséget, hogy MPL lesz.
Ha, igaz.
Inkább azt mondanám, hogy az MPL-nek van meg a lehetősége, hogy kevésbé jó árakot adjon, és ezt mi láttuk is, és tapasztaltuk is, hogy ezzel a lehetőség eljönnek is. Mert ha nem adnak annyira jó árat, még akkor is kell őket választani, mert muszáj őket igaz. Választani. Tehát ilyen vonatkozásban szerintem nem érintette úgy a többi futárcéget, sőt, azt gondolom, hogy már régóta nem árkérdés vagy nagyon sok esetben nem árkérdés a futárcég választása. Uh-huh. Tehát amíg nem mondjuk 30-40%-okat emelnek rá a futárcégek a díjakra, nem mondjuk max. Egy infláció követő áremést alkalmazza, vagy annál akár kevesebbet is, most elég magas volt az infláció tavaly idénre is, de hogy addig nem nagyon váltanak amiatt a kereskedők, ha nincsenek teljesen rákényszerítve. Tehát, hogyha a fenntarthatósági kérdések merülnek már föl, akkor lehet, hogy kényszerből keresnek egy olcsóbb szállítócéget, de hogy sokszor az a szállítócég meg csak első ránézésre olcsóbb, de aztán végül drágábbra jön ki, hogyha minden át nem vett csomagot, kieső árést, meg eltűnt utánvétet össze-össze adnak.
Uh-huh. Értem. Tehát akkor most valójában most már inkább a futárcégek azok a szolgáltatással is versenyeznek, hogy a szolgáltatástól tudják nyújtani.
Hát főleg azzal. Tehát, aha. hogy itt egy erőteljes reputáció van szerintem a GLS-nek, vagy nagyon jó reputáció van a GLS-nek, uh-huh. és ezt nem lehet egy év alatt felépíteni, viszont egy hét alatt le lehet rombolni.
Igen.
Tehát, hogy ezt csak annak köszönhetik, hogy az elmúlt 25 évben, amennyire én tudom, de mondjuk az utolsó, nem tudom, hetet követtem személyesen is nyomon, egyszer sem borultak meg, de még csak egy kicsi se. Uh-huh. És ezt nagyon kevés futárcég tudja elmondani, nem is tudom, hogy el tudja elmondani magáról.
Uh-huh. Hát az, igen, az biztos. Arra kíváncsi lennék, hogy ezt egyébként hogy oldották meg, hogy vajon milyen ilyen protokollok vagy olyan folyamatok vannak bevezetve, ami miatt ezt meg tudják oldani.
Hát ügyesen készülnek fel, piaci alapon működnek, és egyébként a mentalitásuk nagyon hasonlít az iLogistics mentalitásához. Tehát ahogy nálunk sem derogál az ügyvezetőnek néha beállni, csomagolni, és ez tényleg még a tavalyi évben is tudom igazolni, hogy volt egy pár csomag, amit azért én küldtem, kérdem, nem azok voltak a hibásak. De hogy ugyanez a mentalitás ott is, tehát a GLS-nél is van az a nap, amikor az iroda is lemegy és csomagol, és a szélszesek is lemennek és csomagolnak, és akár az ügyvezető is lemegy és csomagol egy napot, és azért, mert van ilyen nap. Tehát, hogy ez a logisztikai iparág, ez nem mondanám, hogy ez a unikornis és szivárvány mindig, mert minden nap oda kell figyelned, hogy mindent teljesíts határidőre, és egy kvázi egy percre sem lankadhat a fókuszod.
Igen.
Van egy hatalmas hektikum, hónapon belül, éven belül, héten belül, de neked minden nap meg kell oldanod.
Igen.
Szóval, hogy ez csak úgy lehet, hogyha nagyon-nagyon jól működő és jól skálázódó szervezetet építesz ki, és jó motivációja van az embereknek. Tehát, de ennél a GLS valószínűleg egy teljes podcastban részletesebben el tudja mondani, hogyan szokták lekezelni a szezon, de egyébként nagyjából hasonló nálunk is a stratégia, mindig előre menekülünk. Tehát, hogy évközben fejlesztünk, új területeket veszünk ki, új beruházásokat viszünk végbe, új embereket veszünk fel, és az értékesítéssel próbáljuk az év elejét megtolni annyira, hogy ezeket mind meg tudjuk tartani, és szinten tartsuk a forgalmunkat.
Igen, ugye azért a GLS már tényleg régi piaci szereplő, nem tudom megsatszolni se, hogy már ilyen, nem tudom...
25-30 év, azt hiszem, de lehet hülyeséget mondok, de nagyjából 25 év,
amióta már azért fejlődtek az elmúlt időszakban annyit, hogy több mint valószínű, hogy rengeteg dolgot adatalapon is hoznak meg, tehát hogy biztos, hogy óriási előrejelzéseik vannak, dashboardjuk, amiből ki tudják számolni, hogy mikor milyen kapacitás kell, ezt tuti. Sőt, látom is, hogy egy-egy rendelés után, amikor én is GLS-sel szállítatok, hogy jön ugye az NPS, az a Net Promoter Score e-mail, hogy akkor 1-5 jelöljen be, sőt, még egy nagyobb form is van, hogyha belekattintasz, akkor már valami 5 kérdésre kell válaszolnod, hogy mennyire voltál elégedett. Amit nem tölt ki mindenki, viszont az a volumen, amit kiszállítanak, abból már azért elég jól látják a problémás régiókat, ahol mondjuk egy-egy helyre bele kell nyúlni, akár egy-egy szolgáltatóhoz.
Igen, és itt kiemelném, függetlenül attól, hogy nem a GLS promotálásáról szól most ez a podcast epizód, de hogy kiemelném azt, hogy amit szerintem nagyon jól csinálnak, hogy nagyon nagy fókuszt tesznek a futárok edukálására, tehát hogy komoly minőségi követelményeknek kell megfelelni, és részben, amit most te mondasz, az arra is szolgál, nem csak az, hogy akkor ki tudják mutatni, hogy az NPS score, vagy az Net Promoter Score-unk az ennyi és ennyi, hanem hogy a rossz visszajelzéseket le tudják követni, és folyamatosan nagyon magas minőségi követelményeknek kell megfelelni az alvállalkozóiknak és a futárjaiknak is, illetve nagyon nagy fókuszt tesznek a problémás eseteknek a feltárására. Tehát óvatatlan egy olyan szereplőnk, aki keresztül 40 millió csomag egy évben, óhatatlan, hogy van, hogy eltűnik, van, hogy az egyik alvállalkozójának a futárja kapzsivá válik, és elteszi azt a csomagot, amin rajta van egy szexi logó, és ráírva az utánvét 498 ezer forint. De hogy ezeket hogyan kezelik ilyenkor, és az ügyfelet kártalanítják, és van egy fix nyomozó brigád a GLS-nél, akit azonnal ráállítanak, és visszanézik, és azonnal utána mennek.
Wow.
Ez nagyon sokat számít, hogy mi az ügyfélnek egy akár negatív esemény végén a véleménye.
Az biztos. És ugye itt már említetted azt is, hogy ugye nem a legjobbkor jött ez az NPLS rendelet, törvénymódosítás, mert ugye az e-commerce az éppen visszaesőben van, ugye Magyarországon az elmúlt jó másfél évben, és ennek több minden köze van, ugye persze egyrészt az infláció, az emberek azért máshol költenek, vagy kevesebbet költenek, akkor sokan mondják ugye a Temut, ami ugye letarolta a piacot, és azért elvett egy egyébként is szűkülő piacból elvett egyből egy nagy szeletet, hiszen volt olyan időszak, hogy number one volt az elkereskedelembe, és azért az emagot tudta legyűrni néhány hónap alatt, azért azt kurva.
Hát le is gyűrte egyébként a tavalyi vonatkozásába, tehát hogy egyébként a number one, hát most volt 10 nap, ameddig ugye nem ment a Temu, úgyhogy addig lehetett értékesíteni Google Shoppingba is, de hogy alapvetően most már újra tolja ugyanaz a lendülettel a témát, szóval a szeg idején is ő lesz az number one, attól függ el, hogy
Ott egyébként ti abban a 10 napban még lányította a Temu, láttátok az iLogisticsnél a növekedést?
Hát utólagosan erre is foghatjuk, de nekünk szerintem viszonylag kevés partnerünk érintett igazán erőteljesen a Temu által, tehát hogy viszonylag kevés az olyan partnerünk, aki kifejezetten arra a termékkörre specializálódott, amit mondjuk a Temu lefed, vagy ahol mondjuk erőteljes forgalomkiesést okozhatott másoknak is. Ettől függetlenül brutálisan intenzív volt az április eleje, de hogy emiatt, vagy más miatt, azt...
De hogy az látható, mondani. Hogy egy kicsit megtorpant a visszaesés, és mintha elindulna egy kicsit felfelé, vagy...
Most már azt mutatja ki a statisztika is, hogy egyébként 24-ben, 23-hoz képest növekedés van az online kiskereskedelemben picit, de növekedés, de hozzátartozik, hogy 23-ban, meg 22-höz képest visszaesés volt, tehát mint ahogy amikor magas egy évben az infláció, akkor hogyha utána nem magas, az azért is van, mert az előző év magas inflációjához képest még nem történt növekedés. Úgy itt is azt lehet mondani, hogy azért még mérsékelten kell ennek örvendezni, hozzátéve, hogy ebbe a teljes kiskereskedelmi forgalomban, hogy benne van a Temu is, tehát hogy ez a Temuval együttesen csökken vagy növekszik ez a szumvalvolumen. Inkább az a kérdés, hogy ebből mennyit visznek el nem csak Temu, hanem a többi nagy vagy külföldi marketplace jellegű vállalat. És egyébként ők egyre többet, tehát hogy inkább az a nehézebb a dologba. De hogy nem jó az időzítés, nem tudom, mikor lehet jó időzítés egy ilyen kvázi piactorzító hatású rendeletnek, egy versenypiaci környezetben, de hogy nem szerencsés ilyen tekintetben se, hogy azért jó pár futár cégnél kihívás most mondjuk a csomagszámnak a teljesítése, vagy akár az éves tervek, vagy növekedésnek az elérése.
Igen, ott azt akartam egyébként kérdezni, hogy például, nem tudom, lehet-e olyan, hogy mondjuk én webshopként se tudom teljesíteni a csomagszámot, és mondjuk jön a GLS-es, vagy jön a futárcég, aki azt mondja, hogy hát figyelj, kiestél már ebből a csomagszámból, és nem tudom, mindentől meg kell emelnünk az árat. Találkoztál-e ilyennel?
Alapvetően találkoztam már, tehát hogy saját tapasztalat alapján, és most nem a GLS-nél. De hogy ebbe általában rugalmasak a szereplők. Ebbe nagyjából mindegyik szereplő rugalmas. És ha leszerződsz egy futárcég, és azt mondod, hogy lesz 10 000 csomagod idén, akkor ha 9400 van, akkor nem fognak szerződést bontani, meg kötbért rád verni, mert ember emberrel tárgyal, és alapvetően közös az érdek, hogy hosszú távon működjünk együtt.
Igen.
Tehát, hogy ebbe megvan a rugalmasság hozzá, teszem, hogy egy fulfillmenten keresztül nekünk is kerül a szerződésbe egy éves csomagszám, de hogy emiatt kb. Még szerintem soha senkit nem vettünk aztán elő, hogy kevesebb lett, vagy több lett, mert hogyha sokkal kevesebb lett, akkor most minek emeljük meg a nem tudom, pár száz csomagra, ami kiment mondjuk az adott évben, hogy most akkor fizessen el duplát, és akkor nem tudom, 18 000 forinttal több pénzünk lett a teljes ebbőjételbe. Ha meg már nagy, és mondjuk éves 120 000 csomag helyett csak 94 000 lett, akkor örülünk, hogy volt 94 000, és amúgy pedig fel se hozzuk ezt a témát. Szóval nálunk ez nincsen. Az MPL-nél ez egyébként nagyon szigorú, amavéve. Az MPL-nél elvileg zéró tolerancia van. Hivatkozva arra, hogy ők az állami számvevőszéknek felelnek, és hogyha ott 20 000 van a szerződésben, akkor azt a 20 000-et kell neki prezentálni, és 19.999-nél ugyanúgy rádverik a kötbért, mint hogyha 20 000 lett volna. Vagy nem, mint hogyha 20 000 lett, mint hogyha 5 csomagot adtál volna fel. Szóval ez a legtöbb szolgáltatónál, én azt gondolom, hogy úgy van, meg a saját tapasztalatom, hogy úgy van, hogy emberi viselkedés és rugalmasság van benne.
Igen, hát ugye ezért is baj, amiről beszéltünk még így az elején, meg a piaci szereplők ezért vannak felháborodva egy kicsit joggal, hogy ugye ilyenkor, amikor egy államhoz közeli vállalkozás kap egy ilyen szerepet, akkor igenis ő például ilyen esetben, hogy mondjuk a kötbért ráveri a cégre. Sajnos ez, ugye ő nem a piaccal versenyzik, tehát megteheti, neki nem kell azzal törődnie, hogy mondjuk a konkurencia ellen kell versenyeznie, mert hogy nincs meg amit mondtam, hogy egy csomagszám, hiszen most ezt elintézték.
A személyes véleményem megvan erről az intézkedésről abszolút, és ebből lehet azért elcsipni morzsákat, de most gondoljunk bele egy olyan helyzetben, ahol már a témánál vagyunk, hogy én 2 évre szerződtem a GLS-nek, GLS-sel, 2 évre vállaltam csomagszámot, mondjuk tavaly októberben, de akkor nem tudtam, hogy amúgy bejön egy olyan rendelkezés, aminek köszönhetően mondjuk a csomagszámomnak a 30%-a az MPL-nél fog lecsapódni, amit abszolút nem számoltam. És akkor most a kérdés, hogy visszamegyek a GLS-hez, hogy na hát ezért nem tudom hozni, amit megígértem, mert ez elmegy, akkor mit szól hozzá egy piaci szereplő? És ezen aspektusból megközelítve, vajon mit lehet mondani egy ilyen kötelező intézkedésre, hogy srácok, oké, szállítok veletek, de akkor itt, amit nekem többetként ki kell fizetni most emiatt a rendelet miatt, akkor az a minimum, hogy ti vállaljátok be, vagy valamilyen kompenzáljátok. Uh-huh. Szóval van ilyen helyzet is, tehát, hogy van abszolút ilyen partnerünk, akit ez érint, és ez felmerült, szóval megint csak oda kanyarok vissza, hogy nem szerencsés egy ilyen piasztorzító intézkedés. De hogy lássuk meg itt is a szépet a történetbe, hogyha meg lehet látni. Ez az intézkedés ráerősített egy már az elmúlt években jelentősen fokozódó tendenciára, hogy egyre több webshoppal szállítanak, vagy egyre több szállító céggel szállítanak a webshopok. Uh-huh. Ez már megjelent az elmúlt években, ebben jelentős motiváció növekedés jelentett az automatáknak a terjedése, mert ugye ott még, hát amíg mondjuk, hogy házhoz kiszállít, az körülbelül elég, hogyha egyet megjelenítesz a webshopodon, én szoktam pártolni azt, hogy legyen egy nagyon jó minőséget szolgáltató cég kicsit drágábban, meg legyen egy kérdéses minőséget szolgáltató, de lehetőség szerint azt, ott is jó minőséget szolgáltató, de egy olcsó futár cég, hogy akinek mondjuk sok az a szállítási díj, annak legyen egy olcsóbb alternatívája a lassabb szállítási idő mellett, de akkor ő dönt, tehát ezt és viseli a következményeit. Viszont nem volt annyira erős ez az impulzus. De az automatáknál, hogy tényleg oké, neki van 1000 automata, neki 500, neki 600, most akkor tegyük föl, mert akkor a térképen több lokáció érhető el, a vásárolónak jobb, hogy nem kell annyit menni, és ha ő éppen ott lakik egy nem tudom, Easybox mellett, akkor kerüljön be az is, vagy egy Foxpost mellett, akkor kerüljön be az is. Tehát, hogy elindult már ez a tendencia, hogy több futárszolgáltatót jelenítsenek meg a webshopok. Hozzáteszem, hogy amúgy ez a fulfillment cégnek nem annyira jó, meg a saját logisztikánknak sem, mert akkor ott szeparálgathatod, hogy ezért jön majd a GLS, ezért jön majd az MPL, ezért jön majd a Foxpost, és akkor nem az, hogy csak csomagolsz, és aztán az összeset beteszed egy futár céghez, és itt már felmerül az, hogy tudod szeparálni ezeket, hogy még véletlenül is add az egyikét a másiknak, aki esetleg nem hozza vissza. Uh-huh. Szóval azért ez tesz bele rizikót a saját raktárban, nyilván nekünk erre protokoll van, illetve kialakított. Hát főleg rendszer, tehát szoftveresen támogatott megoldás, hogy ne tudjanak ezek egymással összekeveredni. De hogy ez az intézkedés rátett még egy lapáttal, vagy gyorsított ezt a tendenciát, hogy több szolgáltatót jelenítsd meg a webshopodon, és ezt érezzük. Tehát, hogy a partnerek most így akkor azt mondták, na jó, hogyha már úgyis megjelenítek egy újat, akkor jelentsük meg még ezt is, vagy jelentsük meg még azt is. Vagy hogyha már emiatt kell egy új térképes kereső, akkor tegyük fel mondjuk a Wistpetinek a pluginját a WooCommerce Shopra, amibe be tudok x-elni jó sok szállító céget.
Aha. Igen, ugye az tényleg előnyös egyébként pont az, amit mondtál. Tehát, hogy valószínűleg azért választhat minket egy nagyon új vásárló, mert akkor az még mellettünk szólhat, hogy közel van hozzám pont egy automata, az, amit pont kiválasztottunk, és hogy akkor jó, akkor innen veszem meg, mint a nem tudom, B webshopból, ahol csak mondjuk a postára mehetek a csomagért.
Abszolút. És itt az ügyfelélmény az egyik kulcs fontosságú momentum. Uh-huh. Tehát a jelenlegi gazdasági környezetben én azt gondolom, hogy a number one, amire a fókuszt helyezni kell, az az ügyfélélmény növelés. És igen. Ebben nekem személyesen az Alza, aki egy nagyon szép példa. Uh-huh. Tehát itt nincs semmi érdekem az Alzát reklámozni, és az Alza nem is a legolcsóbb marketplace, messze nem a legolcsóbb marketplace. És sokszor egyébként én is ára alapján választok, mert most a webben, hogyha mondjuk duplót választok, akkor tök mindegy, a kislányom meg mondjuk, akkor tök mindegy, hogy honnan jön, mert ez a dupló-dupló. Nézzük meg, hogy hol a legkedvezőbb, és akkor volt egy vásárlásom, ami pont az Alzánál sikerült a legkedvezőbb árat elcsípni, vagy a megbízhatóak uh-huh. közül. És vasárnap, nem tudom, este 9-kor adtam le a rendelést. És hétfőn 7-kor jött az SMS, hogy át tudom menni Biatorbágyon, tehát nem is csak a városban, hanem Biatorbágyon, a boxba is néztem, hogy ezt.
Wow.
Tehát úgy, hogy én benne vagyok a logisztikába, ez azt jelenti, hogy 3 műszakos raktára működnek, vasárnap éjszaka is ott van a műszak, és nem csak, hogy megcsinálták a vasárnap este leadott rendelésemet, de azt már azonnal föl is vette egy autó, ami kiszállította a boxba, ment az SMS, és konkrétan hát, talán 12 órán belül vettem át a csomagomat, amit vasárnap adtam le. És nekem ez olyan impulzust adott, és itt most az ügyfélélmény növelésre akarok visszatérni, nem az Alza népszerűsítésére, hogy én valószínűleg legközelebb nem fogom nézni az árat, sok esetben, hanem felmegyek az Alzára, és még akkor is, hogyha nem kell nekem az, hogy másnapra ott, vagy hogy uh-huh. igen, másnapra ott legyen, illetve akár napon belül ott legyen, akkor is mert annyira lekenyereztek, és olyan masszív 10/10-es NPS visszajelzést adok nekik, hogyha kérdezik, hogy onnan fogok rendelni. És ez az ügyfélélmény nevel is rengeteg ponton megvalósulhat. Most, hogyha nem tudom, nektek van webshopotok, de nincsen 600 saját tulajdonú automatátok az országban, ami van azért esély, lássuk be, akkor lehet, hogy ezt nem tudjátok megcsinálni egészen pontosan, de hogy egy csomó olyan partnerünk van, aki minden vásárlóját fölhívja a vásárlást követően, személyesen, vagy akár közben, ha valami akadályba ütközik, vagy kicsit lassabb, mint a vállalat, és olyan masszív mennyiségű pozitív értékelése van az árösszehasonlító oldalakon, meg akár a Google-ben is, hogy elképesztő ütemben tudja nyerni a piacot a konkurenseivel szemben, mert egy brutál vásárlói élményt ér el minden egyes vásárlóján.
Igen, én ezt ügyfeleknél láttam, hogyha egy kicsit jobban rámennek a státusz e-mailekre is, tehát hogy van az alap státusz e-mailek, és azon kívül még foglalkozol azzal, hogy érezze a törődést a vásárló, tehát nem csak telefonhívással lehet ezt, hanem e-mail címmel is, hogy akár hol jár az ő rendelése, akár még berakni plusz triggereket, ami alapján mondjuk küld ki a rendszer e-mailt, amivel ő egyébként a rendeléséhez kapcsolatban megkapja az e-maileket, de az főleg, hogyha több nap a kiszállítás, akkor az igazából nagyon jól tud kijönni az ügyfeleknél.
Abszolút, igen, de ez nagyon sok oldalra megközelíthető. Persze ahhoz, hogy jól tudjál státuszolni, ahhoz kell, hogy integrálva legyél a futárcégekkel, és ezzel visszakanyarodva még a több futárcéggel való működésre. Itt egyébként a podcastokban is ritkán szoktam népszerűsíteni a fulfillmentet, pláne magunkat, úgyhogy ezt most sem fogom tenni, csak a fulfillmentre fogok fókuszálni. Ezen a ponton nagyon nagy egyszerűbbséget jelent az, hogy fulfillment szolgáltatóval szerződik valaki, mint hogy elkezdi a szerződést átnézetni jogásszal, és nagyjából minimális tárgyaló erővel kérni akár módosításokat benne, és leszerződni egyel, még egyel. Mindegyiknek beígérni egy volument, amiért nekik megéri kijönni naponta a saját raktárához, vagy a lakásához. Mindegyikre figyelni, hogy ő 3-kor jön, ő 4-kor jön, ő 5:30-kor jön, ő 17:30-kor jön, úgy tudja időzíteni a fuvart, mindig több visszáru. Tehát itt ezen a ponton, hogyha több futárcéggel akarunk dolgozni, akkor az egy még felerősödő motiváció, hogy egy fulfillment szolgáltatóval egy céggel szerződünk, ő összesíti az utánvét összesítőket is, nem is kapunk naponta vagy hetente 5 különböző fájt, hanem egyben érkezik minden, mindenhol ugyanazzal a sablonnal és hivatkozással. Tehát, hogy úgy tudjuk növelni a vásárlói élményt, hogy nekünk igazából ez nem jelent nagyon nagy többletmunkát, de hogy nagyon sok olyan pont van még, ahol a vásárlói élmény növelése releváns tud lenni. És itt a státuszértesítések, az nagyjából az IT támogatáson múlik, hogy mennyire tudsz napra kész lenni vele, a vásárlók megfelelő kommunikáció, vagy vásárlók megfelelő tájékoztatása. És amiben én szintén akár az alzához visszakanyarodva, még nagy potenciát látok, illetve nagy szerepet, az a nagyon gyors szállítás. És hogyha a Temuval akarunk versenyezni, akkor jelenleg ez az egyik, amivel fel tudjuk venni a versenyt, hogy ők 5 napra tudnak nagyjából szállítani, mi tudunk 1 napra szállítani, és ezt nagyjából semmit nem ér, hogy tudunk 1 napra szállítani, ha nem kommunikáljuk. Aha. Aki már megvásárolta, és utána látja mondjuk a köszönő üzenetben, vagy az e-mailben, amit kiküldünk, hogy majd mikor fog jönni, az nem fogja jobban megvásárolni azt a terméket, amit már megvásárolt. Tehát amit én ezen a ponton mindenképp mondok, hogy legyen stabil a logisztika, és legyen nagyon masszívan kommunikálva, hogy ha most rendelsz, akkor még biztos, hogy következő munkanapra nálad van.
Igen.
Vagy ha ez már egy délutáni esti csomag, akkor ha most rendelsz, akkor 2 munkanap is nálad van, és ezzel tudunk versenyezni a Temuval, vagy a más külföldi szereplőkkel, mert jó eséllyel 25-ben megjelenik azért egy Allegro is majd a magyar piacon, és van egy pár olyan szereplő még, aki nézelődik, de még nem is feltétlenül annyira benne köztudatban.
Én tudod, kéne láttam ilyet a MediaMarktnál, tehát ők vezettek be most valami nagyon gyors kiszállítást, mondjuk biztos, hogy most nem fogom megtalálni, de hogy tudom, hogy náluk van egy ilyen, hogy pár órán belül akár megkaphatjuk egy adott körön belül a rendeléseket, és őket például annyira nem érinti a TEM, ugye most volt egy nyilatkozata is a MediaMarkt vezetőnek, akit egyébként majd én is megpróbálunk majd befűzni, hogy jön be podcastra, mert pár dologgal én is kíváncsi lennék, egyrészt használt termékeket is kezdenek el értékesíteni. Képzeld el, MediaMarktba.
Ez egy új irány abszolút, és ez egy vásárláló piac. Tehát a C2C piac, ez mindig megerősödik, amikor a B2, vagy jellemzően megszokott erősödni, amikor a B2C piac visszaesik.
Uh-huh. Igen, és igazából ezek a, ugye ezt nem használtak, felújítottnak hívják általában ezeket a termékeket, és több termékre is ezt megcsinálják. Na, de így visszatérve, tehát náluk is például ez a gyors kiszállítás, meg hogy gyorsabban megkapod a terméket, ez már megvan. Annól láttam a 220 voltnál, de ők valamiért visszavonták. Szerintem ott lehet, hogy logisztikai problémáik voltak, de például én imádtam a 220 voltnál, hogy 4 óra alatt. Nem, hát közel 4 óra alatt, 220 perc alatt garantálták, hogy 220 percen belül itt lesz a csomag.
Ezek jó fogások, de a saját élményemtől is elrugaszkodva, én azon a véleményem vagyok, hogy a vásárlóknál nem elvárás a napon belüli szállítás a legtöbb esetben, és hogy egy picit többbe kerül, mint a másnapi, akkor pláne csökken a relevanciája. Nagyon, az a legfontosabb, hogy kommunikáljuk, hogy mikor fogjuk szállítani, és aztán akkor szállítsuk. Tehát, hogy hogyan lehet egyébként az üzletben, az értékesítésben növelni a bizalmat. Ígéreteket teszünk, és betartjuk. És minél többet teszünk, annál nagyobb lesz a bizalom. Az első ígéret, amit megtehetünk a vásárló irányába, vagy az egyik első, hogy ennyi idő alatt fogod megkapni a csomagodat, és amikor annyi idő alatt megkapja, akkor elkezdjük építeni a bizalmat vele. Uh-huh. Tehát nekem az a fontos. Szerintem a másnapi szállítás az fontos, tehát legalább az ilyen déle, egy-kettői bővő rendelésekre vállaljuk azt, hogy másnapra ott van, legyen nagyon stabil a háttérben a logisztikánk, a sajátunk, vagy a fulfillment szolgáltatónk, és utána hirdessük. Tehát nagyon-nagyon fontosnak tartom ezt, és az ügyfélélmény növelésben rengeteget játszik az, hogy pontosan kommunikáljuk, hogy mire számítson a vásárló.
Igen, egyébként, ha most megnézzünk egy webshopot, akkor nekünk azért, hogy akár versenyezünk a Temuval, vagy akár a többi piaci szereplővel, volt is egy ilyen, egy cikkbe írtam le ezt, hogy ugye ez olyan, mint amikor üldöz minket a medve, aki most ebben az esetben a Temu, és van még mellettünk valaki, akkor ugye nekünk nem a medvét kell legyőznünk, hanem azt, aki még mellettünk van, mert majd őt megeszi, én addig már bőven elfutottam. És hogy itt is az a helyzet, hogyha nem is, vagy hogyha a Temu ellen is próbálunk harcolni, akkor gondoltunk abba, hogy oké, nekem lehet, hogy nem őt kell legyőznöm, hanem legyőznöm azokat, akik még hasonló cipőben járnak, mint én, és az ő piacokat megszerezni. És nagyon sokszor ilyeneken múlik, hogy például most is elemeztünk pár weboldalt itt a YouTube-on, hogyha rákatintottak az élőre, akkor ott van egy live-unk, amiben webshopot is elemeztünk, és nagyon jól látszott, hogy akár nézzük például a Lumenetet, hogy ő mennyi mindent ír ki a buy box köré, tehát a pénztárnál az ár köré, mennyi minden dolgot kibígyezt oda, ami ugye növeli a vásárlóban azt, hogy ő jó döntést hozhat. És hogyha megnézzünk egy klasszikus webshopot, akkor általában a vásárlás gomb körül nem mindig a legjobb megjelenések vannak. És ez egyébként nagyobb piaci szereplőknél is ez igaz, tehát hogy mondjuk valaki kiemelte valahol az Euronics-et, hát, hogy én, amire újra megcsinálom azt, hogy a Corvin plázát hozza be, jó, tudom, át kéne csak libbennem, és átmennem a Corvinba, és akkor meg tudnám venni a cumót, de látni akarom, hogy van értelme átmennem. És hogy amire be tudom írni, hogy én itt vagyok, az őrület, ami elhoztam megvan. Ekközben meg más cégek nagyon gyorsan megoldják azt, hogy tényleg kiírják, hogy hol van, és mi készleten, hogy érhető el, milyen gyorsan szállítják, és ebbe például, amit mondtál az Alza, ő például kiírja a napra pontosan, mire lesz ott.
Hát igen. Ez, valahogy a logisztika az mindig vissza fog kanyarodni. Inkább úgy fogalmaznék, hogy a logisztika az egyik legfontosabb része lesz mindig is a webáruházak életének, tehát hogy ez biztos, hogy meg fog maradni, ami fizikai termékkel foglalkozunk, és nagyon nagy fókuszpont is kell legyen, mert hogy hiába van minden beállítva jól, a marketing, a termékkészlet, minden, hogyha nem jó a logisztikánk, belértve nem csak a raktárat, hanem még inkább a szállítást, akkor nem fogunk tudni sikereket elérni, és itt egyébként pedig... Hogyha kevesebb a forgalom, vagy mondjuk úgy, hogy kevesebb a fóka és több az eszkimó, akkor még inkább minőségre kell törekedni. Tehát, hogyha nekem van a webshopom, akkor ha én mondjuk korábban gondolkoztam volna azon, hogy akár egy olcsóbb szállítási szolgáltatót keresek, akkor most biztosan gondolkoznék benne. Tehát most van az, hogy tényleg nem tehetjük ezt meg. De, és akkor ezen ponton itt majd mesélek egy picit még ilyen iLogisztikus újdonságokról, mert hogy ez ilyen bejelentés szinten is így már most fog megtörténni, ide kapcsolódik egyébként. Az idei évre az a tervünk, hogy részben követve ezt a piaci trendet, hogy egyre több futárszolgálattal tudjanak szállítani a vásárlók, több új futárcéggel is integrációt fogunk fejleszteni még idén. Ugye most jelenleg 4 olyan futárcéggel dolgozunk, akivel integrációnk is van. Ez a GLS, ez az MPL, ez a Foxpost, és ez a Pectic, azaz Fürdőfutár régebbi nevén. És ez így le is fedi egyébként a portfóliónkat. Még dolgozunk egyébként a DHL-el, UPS-szel, a Transhungáriával, a Gebrüderweiss-szal, és nagyjából ez a kis csomaglogisztika, vagy nem is ez már nem csak a kis csomaglogisztikában, hanem a raklapos küldeményeknél is rá más szolgáltatói. De hogy az idei évben fogunk csinálni, már ezt az elsőt el is árulom, mert ez nem is annyira sokára érkezik, egy Express One-os integrációt is, és komoly bizalmam van ez egy integráció irányában, mert az előzetes felmérések alapján azt látjuk, hogy az Express One igen jó minőségben szolgáltat, és elég jó alternatívát tud majd jelenteni, főleg azon ügyfeleknek, akiknek mondjuk kicsit több csomagja megy egy címre, mert ők azon a területen sokkal kedvezőbb ajánlatot tudnak biztosítani, mint a legtöbb piaci szereplő. Úgyhogy mi is ebbe az irányba megyünk el, és amire még az MPLS módosítás is rátett egy lapáttal, azt a piaci trendet mi is akarjuk támogatni, hogy lehessen a partnereknek több futárcéggel szállítani lehetősége. Igen.
Most, hogyha nézzük, ugye ez azért nektek is egy elég nagy IT beruházás. Jó, nem csak IT, mert egyébként tehát belső folyamatokat is át kell alakítanotok, tehát hogy értelemszerűen a munkatársképzés, meg egyéb dolgok is majd közben jönnek, meg megváltozik a munkafolyamat. Ezek elég nagy kihívások. És hogy egy kis edukációt is átadhatnánk, hát hogy inspiráljuk az embereket itt a podcastben, hogy mindenképp beruháztok ebbe az IT fejlesztésbe, ami növeli majd a cégeteknek az eredményét, ami bárhogy nézzük azért az 500 ezer és 2 millió forint közötti összegre taksálom azt, hogy jó sok fejlesztést, amire megcsináltok. Na most, ha nézzünk egy webáruházat, ugye itt már felmerült ez a plusz funkciókat belefejleszteni a webshopba. Hogy ez jelenjen meg, az jelenjen meg, jobban, kicsit miénk is ugye gyorsabb legyen, jobb legyen, mint mondjuk a konkurencia, és azért a Temu, amit ugye megcsinál fejlesztést mondjuk 3 óra alatt, azt azért mi csináljuk meg mondjuk legalább egy hét alatt, vagy 2 hét alatt, amire költünk csak pár százezret, de az ugye növelheti a bevételt, azért már ráköltöttem 300 ezeret, hogy ott megjelenjen ez, megjelenjen az, kicsit pár státuszt, nem tudom, valahová kiírjunk, vagyis nem tudja, milyen adatot innen-onnan behúzunk, de ráköltöttem 300 vagy 800 ezer forintot, viszont ugye az 6 hónap múlva az már pont annyival több lesz a havi bevételem, vagy havi nyereségem, és ez megtérül egy idő után. És hogy ezt hogy látom, mert ugye nehéz. Tudod, amikor valaki oda jön hozzá, hogy á, jó, hát ezt figyelj, jó, kiszállom, jó, figyelj, ez 400 ezer forint a fejlesztés, akkor úgy hátrébb lépsz, mert mondjuk a napi forgalmad annyi.
Hát ez ezen jóval több, sőt, még a 2 milliós keret fölé rúg ez a fejlesztés, de nézd, én nagyon nagy ütemben igyekszem fejleszteni a céget, most nem veszek ki belőle a fizetésen túl semmi pénzt jelen pillanatban, és az ilyen jellegű fejlesztésekre sohasem sajnálom a pénzt. Tehát ugye ennek a megtérülése alapesetben kérdéses lenne, most olyan tekintetben nem annyira kérdéses, hogy az elsődleges inspirálója ennek a fejlesztésnek egy partner volt, akinek fontos az Express One-os működés, de hogy utána tovább gondoltuk ezt a történetet, utána jártuk, és úgy látjuk, hogy abszolút van relevanciája ez a többi partner vonatkozásában is, és a megtérülését, ha nincs egy konkrét partner, aki miatt mondjuk megcsinálod ezt a fejlesztést, akkor nehéz megmondani, mert én nem fogok jobban keresni, amikor közvetítem az Express One-os küldeményeket, mint mondjuk egy másik futárcégnek a küldeményeket, tehát ezen nincs megtérülés alapesetben. A partnereimnek viszont, a meglévő partnereimnek jó lehetőség, hogy van egy mondjuk egy jó minőségű, de kicsit kedvezőbb díjú szállítási opció a kínálatban. Nekik a lojalitásukat tudom egy ilyen fejlesztéssel növelni, de lehet, hogy a partnereimnek az 5%-át fogja csak érdekelni ez. De az új partnerek elérésének témakörén keresztül is van megtérülés egy ilyen fejlesztésnek, mert lehet, hogy jelentkezik más olyan partner is hozzánk, hogy kiszervezni a logisztikát, aki eddig meg főleg Express One-nál dolgozott, vagy vonatkoztassunk el DPD-vel, Sprinterre, vagy bárkivel, akivel mondjuk még nincsen jelen pillanatban integráción. Tehát itt a megtérülés annyira nem érdekel. Aha. Amikor veszünk valami görgős pályát, vagy valamilyen fejlesztést csinálunk a raktárba, akkor azért szoktam figyelni a megtérülést, jobban nézem, hogy oké, ez mennyi sétát spórol meg, az akkor mennyi idő alatt hozza vissza a beruházásnak az értékét. A szoftverünk fejlesztésén úgy vagyok vele, hogy nekünk az legfőbb értékünk már nyilván a kiszámítható és skálázható és stabil háttérszolgáltatás mellett vállalatirányítási rendszerünk, aminek rengeteg belső funkciója van, uh-huh. És a külső funkció már rengeteg ügyfélnél azt teszem észre, hogy a saját ERP-jüket kiváltja. Aha. Most nem tudja mindenkinek, mert most nem kezelünk beszállításonként beszerzési árakat, ami mondjuk könyves technikailag fontos lehet, vagy mondjuk árésképzésnél. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy egy fulfillment szolgáltató rendszerre kivált egy ERP-t, de nagyon sok ügyfélnél látom azt, hogy ráépítenek a rendszerünknek azon funkcióira, amit mi lefejlesztünk, és tovább is fejlesztünk, mert amikor bármit fejlesztünk, az 300 cégnek lehet potenciálisan új és izgalmas funkció jelenleg, és bízom benne, hogy ez nagyjából egy év múlva ez 500-nál lesz ez a 300-as szám, de hogy megéri ilyen tekintetben, hogy ebbe abszolút nem sajnálom. Uh-huh. És nekem az a lényeg, hogy az évek alatt nagyjából minden valamire való futárcéggel csinálják integrációt, mert mindig lesz olyan cég, aki valami specifikus dolog miatt éppen vele akar szállítani, uh-huh. És az nekem tök jó, hogyha már akkor megvan az integráció, amikor már megkeres minket, és nem akkor kezdjünk el fejleszteni.
Igen, egyébként milyen érdekes, hogy egy webshopot jobban tartunk annak, hogy technológiai vállalat, miközben nincs a legtöbb webshopnak IT fejlesztője, pedig egyébként technológiai és digitális vállalat, de hogy mennyi, ez is egy érdekes dolog, amin majd gondolkodjatok el, de egyébként nálatok is így van, hogy milyen érdekes, hogy logisztikába dolgozol, és ezért a vállalkozásnak egy jó része az valójában egy digitális vállalkozás.
Az egyik legfontosabb része. Én nagyon boldogan mondám azt, hogy nekem 100 cégem van, mert jóval egyszerűbb lenne valószínűleg az életem, és nem lenne annyi fókuszom a HR-en, de hogy van egy része a cégnek, ami software as a service, tehát ténylegesen, és ez a lojalitásához is hozzájárul erőteljesen partnereknek, meg egyébként szerintem jó benyomást is keltünk az ügyfeleinkre, hogy minden héten, csütörtökön kapják tőlünk a hírlevelet, uh-huh. amikor valami új funkciót adunk át a rendszerünkben, és azt látják, hogy igenis az a pénz, amit fizetnek nekünk, az jó helyre kerül, mert nem abból veszem, ha nem tudom mit, a jachtot a Balatonon, vagy bárhol, igen. Hanem ténylegesen innovációba tesszük bele, mert azt gondolom, hogy sem most, és még valószínűleg jó ideig, de lehet, hogy soha nem leszünk abban a pozícióban, hogy elkényelmesedjünk annyira, hogy ne innováljunk.
Szuper, igen. Igen. Egyébként van erre kutatás, hogy a válságban térül meg a legjobban az IT beruházás. Ennek az oka egyébként az is, hogy amikor ugye nagyon felendülőben van éppen a piac, tehát most mondjuk az elkereskedelem, akkor te valójában a volumen emelésével, amúgy is emelkedik a volumen, tehát te a volumen emelésével inkább jobban jártál, ha új munkavállalókat vettél fel, ahelyett, hogy digitalizáltál volna annyit, hogy kiválts egy munkaerőt, mert egyszerűbb volt azt felvenni, skálázódott a biznisz, tehát hogy sokkal jobb volt a megtérülés egy munkavállaló felvételének. Amikor viszont válság van, akkor a cégek, és ez van egy Harvard Business Review-s cikkünk, a Minerem, és hát onnan van a kutatás, és ott foglalkoztak ezzel, hogy általában, amikor valamilyen piacon válság van, akkor egyébként az IT beruházás akkor éri meg a legjobban, mert akkor nem... Egyébként is skálázódsz annyit, és akkor valójában, amikor skálázódsz, akkor meg pont nem arra kell fókuszálnod, hogy most akkor nagyon IT-ban foglalkozni. Úgyhogy például, ha már e-commerce, és ha már válságban van, ezt egyébként még jó, ha tudjátok, hogy ilyenkor érdemes belenyúlni az IT-ba.
Nem akarok nagyon vészmadárkodni. Én nem mondom azért, hogy válságban az e-commerce, vannak nehezítő körülmények, okay. de hogy igen, viszont azért azt is hozzáteszem, mm-hmm. hogy mi, ha még az e-commerce mondjuk válságban van, vagy mondjuk csak nem prosperál olyan jól, és sok szereplő nem tud növekedni a tavalyi eredményéhez képest, akár effektíve, de hogy mondjuk ráma meg pláne, mi ugye nem az a piac vagyunk. Tehát mi nem vagyunk válságban, de látjuk azért, hogy jó pár partnerünk ne visszaestek a rendelési volumenek, de egyszerűen annyira sok ügyfelet szerződtettünk már az idei első negyed évben is, hogy lassan ott vagyunk, hogy ha leállítjuk az értékesítést május végén, és csak kiszolgáljuk azt a partnermennyiséget, akit leszerződtettünk az év első felében, akkor kész az üzleti terv, ami pedig nem egy 10-20%-os növekedés, hanem egy sokkal-sokkal dinamikusabb.
Én is azt mondanám, hogy válságban van, hanem talán azt mondanám, hogy átalakulóban van. Az ügyfeleknél látom, tehát az elkereskedő ügyfelek, akik jönnek hozzánk, ők az elmúlt évekhez képest teljesen más problémákkal és igényekkel keresnek meg minket. Tehát, tehát főleg azért is, mert itt vannak akár az ázsiai piaci szereplők, a Temu és hasonló cégek, vagy pedig, amit mondtál, hogy jön be az Allegro, olyan elkereskedelmi tudással és olyan gyorsasággal jönnek be, amihez most már az a lomha elkereskedő, aki eddig megtehette, hogy lomha legyen, már nem lehet az. És akkor ebben kérnek egyébként általában segítséget, hogy mik azok a tényezők, amiket még máshogy kell csinálni ebben a megváltozott körülményben, mert hogy az elmúlt 10 évben azért egyébként elkereskedőként nem... Tehát kicsit jobb voltál már, akkor már tudtál jó eredményeket elérni és gyorsan skálázódni.
Persze, hát nagyon figyelni kell, hogy a termékportfóliót hogyan alakítottad ki, mi a USP-d, és amit mondtam, ügyfélélmény. Mindig az ügyfélélmény nálam. Persze legyen meg a vásárló, akinek lehet az élményét növelni, de hogy nálam abszolút ez.
Igen. Oké, szuper. Szerintem elég jó átbeszéltük ezeket a dolgokat. Én javaslom, hogy nézzétek meg például a raktárüzemeltetés podcastünket, amit Bálinttal csináltunk korábban, ezt is ugye belinkeljük majd ide. Meg hát azt is, hogy mi hogy csomagoltunk, szerintem az is egy érdekes videó, meg megnézni, hogy működik belülről az iLogistics, szerintem az nagyon izgalmas volt, még pont most is emlegettük meg egy új gyakornokunknak mutattam egyébként, hogy még biztos, hogy megyünk majd újra megnézni, akárha nálatok is ugye van újítás, meg máshová is megyünk így ilyen kis projektbe.
Mi is izgultunk nagyon, de aztán kiderült, hogy szerencsére nem volt egy hibás csomag se, amit ti kézbesített, vagy ti csomagoltatok, szóval.
Na, szuper.
Megúsztuk.
De mennyi ember volt? Pont mi azon poénkodtunk ott, csak az nincs bent a videóban egyébként, hogy mennyi embert boldogát tettünk, és azzal szórakoztunk, hogy mondtuk a neveket, hogy na, akkor nem a teljeset, hanem hogy Anna, hogy hú, na, ma Anna Érdről ma boldog lesz, mert kap egy rendelést. Persze utána majd a futárnak fog örülni, de ezzel egyébként így szórakoztunk, meg ezeket így mondogattuk. Hát az jó, hogy akkor nem lett egy hibás se.
Nem, de felemelő egyébként valamennyire ez, és abszolút, hogyha rövid távon állsz be, mint mondtam, ugye van szerencsém nekem is néha beállni, kis mennyiségben szerencse, nagy mennyiségben már más jelzővel illetem, de hogy alapvetően tökre élvezhető. Szóval én szeretek a saját raktárunkba beállni, kicsit csomagolni, mert van egy ilyen, hogy igen, basszus, ezt az egész kupacot, ez hány embernek hoz örömet, hogy ma rendelte, és holnap meg fogja kapni, és adásul úgy, hogy minőséggel, szépen becsomagolva. Szóval egy jó feeling. Szóval...
Hát az biztos, de ott hidd el nekem, hogy mindannyiunk mi féltünk a legjobban, és a videóból látszik, majd nézzetek meg egy ügyfél konkrétan, amikor telefonáltunk és egyeztettünk mással kapcsolatban, mondta, hogy megnézte ezt a videót, és azt mondta, hogy engem annyira még nem látott figyelni, mint a videóban, mert hogy annyira rákoncentráltam, hogy hova, mit kell kattintani, vagy nyomni, vagy lehúzni, meg hogy hú, oké, a papír, úristen, honnan veszi el a csomagoló cuccot, hogy látszott azt, hogy nagyon rá voltam koncentrálva, mert hát ott az a helyzet, hogy mi élesbe csomagoltunk, tehát ott valakinek félre mehetett volna a rendelése, ha valamit nem csinálunk meg, jó, hát amennyi védelmi mechanizmus be volt építve, azt azért megfigyeltek minket azért ott az állogosok, de hogy az azért izgi volt, meg félelmetes.
Hát igen, muszáj laikus biztosra, hogy fogalmazzak így, kiépíteni a folyamatainkat, úgyhogy jöhetnek máskor is. Nehéz hibázni, szinte csak szándékosan tudsz hibázni már a rendszerünkkel.
Igen. Na hát köszönöm, hogy itt voltál, és sok sikert neked is, meg a többieknek is. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez volt a Minner Podcast, ahol hangot adtunk az üzletnek. Azt kerestük, hogy lehet jobban csinálni. Hát így. Tarts velünk legközelebb is, addig is találkozunk a Minneren. www.minner.hu